Szia, Dani!
Szia Tamás!
Nemrég még Johnny Depp és Amber Heardről beszélgettünk, most egy újabb téma, ami a szakmába vág és a te hobbidba is. A hír, hogy lezárult a per Magnus Carlsen és az amerikai Nieminen, illetve a chess.com között. Ugye tavaly szeptember 7-én a világbajnok norvég sakkozó feladta a küzdelmet, illetve kilépett egy olyan tornáról, ahol megverte őt Nieman, aztán két héttel később felállt az asztaltól, mert azt mondta, hogy csalt az amerikai. Az amerikai ugye egy 100 milliós pert indított, mert hogy a chess.com kitiltotta őt. Hogyan tudnád te összefoglalni ezt az ügyet, ami az ügyvéd kollégák számára is érthető, mint csak szakmai alapon, mind az ügyvédi vonalról.
Hát igen, szerintem az, hogy jogászként, de nyilván a sakk szempontjából laikusként megértsék ezt az ügyet a kollégák, ahhoz egy picit vissza kell mennünk a múltba. Ugye sakkgépek már régebben is léteztek, most ne a Kempelen farkas féle gépre gondoljunk, ugye, amiben állítólag egy nagyon alacsony termetű ember bújt meg, és ő a török személyében játszott. De már a 80-as években voltak tulajdonképpen a sakktáblába beleépített gépek, de igazából ezek egy erősebb amatőr játékosnak sem okoztak nehézséget, hogy legyőzzék őket. Aztán 1990-ben ez az IBM nevű ugye, világcég elkezdte komolyan venni az ügyet, és létrehoztak egy ilyen ruhás szekrény nagyságú gépet, amelyet Deep Blue-nak kereszteltek el. Na most ez a Deep Blue aztán több éves fejlesztés után kihívta Garry Kasparovot, az akkori világbajnokot. 1996-ban még 4-2-re győzött a világbajnok, de 97-ben a visszavágón a történelemben először győzött le gép regnáló világbajnokot 3,5-2,5-re. Tehát gyakorlatilag 25-26 éve már tudjuk, hogy a gépek megfelelő felkészítéssel nagyon komoly kihívást jelentenek az embereknek. Még egy apró kitérőt szerintem el kell mondanom ahhoz, hogy megértsük ezt az egész ügyet. Azt általában tudják, hogy van egy ilyen élő pont nevű rendszer, amivel a sakkozók játékerejét mérik. A valaha volt legmagasabb élő pontszám, az pont a történetünk egyik szereplőjéhez, Magnus Carlsenhez kapcsolódik. Ő neki 2014-ben volt 2882 az értékszáma. Hát ez egy nagyon-nagyon magas ugye ez a szám. A sakkozók között az a mondás, hogy körülbelül 300 élőpont az a különbség, amikor már nincs értelme lejátszani a meccset, mert 9-1, 9,5-fél, 10-0 lesz az eredmény az erősebb játékosok javára. Na most, mit tippelsz, mennyi a legjobb gépeknek, a mai legjobb gépeknek az élőpont száma? Mit gondolsz?
Gondolom ennél erősebb, akkor több mint 300.
A legerősebb gépek 3500 és 3600 közé becsülik az értékszámát, ami azt jelenti, hogy ezek a gépek nagyjából nem 300-zal, 6-700 élő ponttal erősebbek, mint a legjobb ember. Vagyis más szóval, tehát óriási a különbség. Én ezt, mikor ugye nem sakkozó barátaimnak próbálom elmagyarázni, hogy mi a helyzet itt, akkor egy másik hasonlatot szoktam mondani, engedd meg, hogy ezt itt megosszam a közönséget. Tehát én azt gondolom, hogy a sakk valójában egyébként hasonlatosan a polgári perekhez, a jövőbelátásról szól, amikor azt látjuk, hogy egy sakkozó ül, nézi a táblát, akkor valójában a jövőt elemzi, és megpróbálja eldönteni, hogy melyik az a jövő, ami neki a megfelelő. Hogy most tegyük föl csak a példa kedvéért, hogy a jövő az egy ilyen sötét alagút, amiben mennünk kell, és ugye kinek képessége szerint, hát van, aki csak vakon tapogatózik, van, akinél van egy szád gyufa, egy öngyújtó, jobb sakkozóknál elemlámpa. A világbajnoknak mondjuk van fejlámpája. Na, ehhez képest a világ legjobb gépei azok kb. Egy mozdony nagyságon 1500 darab iszonyú erős reflektorral rendelkeznek, és végül is az egész alagutat majdnem belátják.
Tehát akkor másképp kérdezem, jó? Hogyha azt vesszük, hogy ki hány lépéssel tud előre gondolkodni, akkor hogyan tudnád meghatározni az embernél, illetve a gépnél?
Azért nehéz erre válaszolni, mert rögtön tisztázni kéne, hogy milyen típusú állás, de azt mondanám, hogy az legjobb emberek, mondjuk egy átlagos, legjobb sakkozók vagy szupernagymesterek egy 4-5 lépést, 6 lépést bizonyossággal látnak előre, a gépek pedig 25-30 lépésnél tartanak egy bonyolultabb állásban is. Tehát borzasztó nagy a különbség. Azért mondtam ezt így igazából, hogy érzékeljük, hogy egy embernek szemernyi esélye sincs egy olyan programmal szemben sem, ami simán a te laptopodon elfut, vagy akár egy erősebb telefonon. Ha tehát valaki ilyen segítséget kap, akkor szinte biztos lehet a győzelemben. Na ez a körítés, ugye Polgár Judit szavaival, ezzel vezettem volna be a sztorit, ami ugye fenekestül felforgatta a sakvilágot. Ugye,
akkor térjünk a tájra, mi az az análgyöngy? Vagy ánuszgyöngy, vagy nem, análgyöngy.
Na jó, tehát amikor elkezdődik egy ilyen sakmeccs, természetesen a telefonodat leadod, vagy be se viszed. Kikapcsolt állapotban kell lennie, bármikor megszólal, azonnal elvesztetted a partit. Ennél a konkrét versenynél, ez egy nagyon nívós verseny, itt rendesen fémdetektorokkal vizsgálják a sakkozókat. Tehát amikor ugye végül kiderült a Carlsennek a vádja, hogy tényleg arról van szó, hogy szerinte a Hans Niemann csalt, akkor felmerült a legegyszerűbb kérdés, na jó, de hogy? És akkor az internet népe, és aztán ezt átvette a meghatározó média, ha szabad ilyet mondani, javasolta az análgolyók, mint megoldást. Én nem ismerem az análgolyókat, bevallom, nem használom, de az a lényeg, hogy ez állítólag ugye rezgéseket bocsát ki. Na most a saktábla egy koordináta rendszer. Tehát ha rezgésekkel valahogy tudtára tudod adni az embernek, hogy melyik figurával, honnan, hova lépjen, akkor megkaptad a kellő információt. Innen jön az análgolyók történet. Visszacsatolva a te bemutatásodra, tehát Hans Niemann megvádolta a Carlsen csalással, utána egy chess.com, ami a legnagyobb sakkoldal, kiadott egy vizsgálatot, ami szerint a Hans Niemann több mint 70 partiban vehetett igénybe gépi segítséget, és az egyik legnagyobb streamer, Hikaru Nakamura maga is top 10-es nagymester, szuper nagymester, de most már nagyon sok inkább a Twitch streameiről híres, ő is beleállt ebbe a csalás ügybe, és ő is elmondta többször, hogy ő szerinte itt csalás történhetett.
És ezt nyilván... a Niemann.
Tessék?
Őt is beperelte a Niemann.
A Niemann mindenkit beperelt, tehát ezt a Nakamurát, a chess.com-ot, mint céget, a chess.com ügyvezetőjét és a Magnus Carlsent, a valaha volt talán legjobb sakjátékost, és 5 keresetet terjesztett elő velük szemben a Missouri szövetségi bíróságon. Ebben az 5 keresetében egyrészt ugye egy rágalmazás, a rágalmazás állandó megismétlése, tehát hogy ő csalt volna, ez egy ilyen becsületsértés tényállása. Mindegyik 100 millió dolláros kereset volt. Ehhez kapcsolt 2 ilyen versenyjogi és polgári összeesküvéssel kapcsolatos kereseteket, amivel azt mondta, hogy mivel ezek túl nagy szereplői a sakkpiacnak, és összebeszéltek, amikor ezt a csalás vádját hangoztatták, ezzel ők ilyen versenyjogi törvénybe ütköző módon is jártak el. Karteleztek mondjuk így, hogy őt megsemmisítsék az ő karrierjét a sakvilágban. 100-100 millió dollárra perelte őket, ezért ez volt a harmadik, negyedik kereset, és volt egy 5. keresete is a következményi kárért, mert voltak konkrét versenyek, így a chess.com-on, ahonnan őt kizárták. Ezek komoly pénzdíjjal járnak, tehát ez valós kiesés volt a Lehman számára. Volt egy Vincent Kémer nevű, az is csodagyereknek minősíthető, nagyon tehetséges német nagymester, neki lemondták a páros meccsét emiatt, és egy nagyon jó versenyről, a Tata Steel versenyről is visszamondták a meghívását a Niemannak. Ez volt a keresete. A védekezések lényegében arra irányultak itt a bepereltek részéről, hogy egyrésztről maga a Niemann is elismerte, hogy 12 és 16 éves korában többször csalt online, és a chess.com vizsgálatára is hivatkoztak, ugye, hogy 72 darab olyan partit talált egy algoritmus, ami ugye ellenőrzi, hogy az emberi játék mennyire hasonlít a gépi játékokra, amiben gyanús, hogy gépi segítséget vett volna igénybe a Niemann, és természetesen hivatkoztak arra, mint minden rágalmazás és becsületsértés ügyben, hogy itt valójában ugye a vélemény nyilvánítás szabadságát gyakorolták a felek, és ilyen értelemben nem vonhatók emiatt felelősségre. Nos, a döntés végül is a Missouri Állam Szövetségi Bírósága úgy döntött, hogy ezekben a versenyjogi meg összeesküvés elméletes keresetekben itt kiadott többszöri hiánypótlást a Niemann jogi csapatának, hogy pontosítsák a keresetet, és tényleg mondják meg, hogy mit akarnak. Ennek igazából nem tudták teljesíteni ezt a hiánypótlást a Niemann jogi csapata, ezért ezt a részét, ezt megszüntették az eljárást jogi következményekkel, tehát hogy véglegesen lezárták ezt az ügyet. A másik részét viszont a rágalmazás becsületsértés vonalat, ami ugye az igazából érdekes lett volna nekünk perjogilag, mert ezek a másik két követelés nem is nagyon értelmezhető számunkra. Azt pedig azt mondta a szövetségi bíróság, hogy valójában az állami bíróság előtt lehetne megpróbálni érvényesíteni. Kvázi hatáskörének hiányát állapította meg, tehát az tulajdonképpen lehetőséget teremtett volna a Niemann csapatának, hogy akkor átmenjen az állami bíróságra, és ott újra kezdjék ezt a közel egy éves pert. És ugye valójában az egyesség azért jött létre a felek között most júniusban, mert szerintem a Carsonék sem akarták, hogy ez az egész ügy átkerüljön az állami bíróságokhoz, és ott akkor érdemben tárgyalják ezt az ügyet.
De miért nem álltak bele szerinted, hogyha ennyire egyértelmű, hogy korábban már elismerte a csalást, és közel 100 esetben volt gyanús az ő tevékenysége, 100 játszmát befolyásolhatott illegálisan, akkor miért nem állt bele a chess.com, mondjuk, ugye visszaengedték a saktáblára, úgymond. Szerinted mi ennek az oka?
Én azt gondolom, hogy ennek az oka az análgolyók, mégpedig pontosan az, hogy a lényege a sztorinak végül is mégiscsak az, hogy a Carsonék azt mondták, hogy ez az ember egy élő meccsen, tehát ugye over the board, tehát élő meccsen csalt valahogy. És ezt semmilyen módon nem tudják igazolni. Tehát ezért jöttek létre az análgolyók, mert nem tudunk ilyen módszert. Apró megjegyzés, hogy persze 8 milliárdan vagyunk, ezért rengeteg félrefajta ember van, hál' Istennek, és holland újságírók kihívtak ezzel a módszerrel egy nagymestert, és nagyon-nagyon jól játszottak egy ideig, csak az egyik pillanatban ugye az análgolyók jelzéseit rosszul vette az egyik újságíró, és ott rosszat lépett, és így végül kikapott, de szemmel láthatóan ezzel a tök amatőr újságíróknak is volt esélyük a nagymesterrel szemben. Tehát elvileg a módszer működik.
A golyók alapján ugye azt tudják jelezni ott egy másik nagymester, gondolom, aki a mesterséges intelligencia eredményeit elemzi, hogy pontosan mivel, melyik bábúval lépjen, az, aki csal, vagy azt is, hogy, hogy hova lépjen. Mit gondolsz, hogy itt konkrétan mi lehetett a technikai megoldás?
Hát én nem hiszem őszintén szóval, hogy az anágolyók ezek, ez egy valós dolog. Azt biztosan tudom, hogy mint valamennyire sakkhoz értő ember, hogyha egy nagyon jó sakkozónak elég 2-3 kritikus lépésben megmondani, hogy melyik figurával lépjen, az az élő pontszámán már több száz élő pontot is eredményezhetne átlagban. És ugye a helyzet sokkal egyszerűbb, mert hogyha elméletek bármilyen módon valaki figyeli a te partidat élőben, ő kinyitja a saját laptopját, futtatja az egyik ilyen szupererős programot, és utána eljuttatja hozzád, hogy melyik koordinátáról, mondjuk az E5 mezőről kell az E7 mezőről lépni, E7 mezőre lépni, már önmagában ez is óriási, óriási segítség.
Tehát összességében akkor mondhatjuk azt, hogy ez az ügy, ez anélkül zárult le, hogy megtudtuk volna az igazságot.
Így van. Én azt gondolom, hogy itt mind a két félnek igencsak volt mit vesztenivalója, mert az alapkérdést még mindig nem tudjuk természetesen, és azért nagy eséllyel arra fogadnék most már, hogy valójában a Carsonnek egy rossz meccse, ennek a Niemannak pedig egy jó meccse volt, és a botrány egyébként nagy valószínűséggel inkább alaptalan, szerintem.
De hogyha mondjuk a teniszhez hasonlítjuk, most megy pont a US Open,
igen,
akkor ez olyan, mintha mondjuk a Fucsovics megveri a Djokovicsot, tehát azért nem lehetetlen, igen, de sokkal jobb a mondjuk a szerb, mint a mi fiunk.
A Fucsovicsnál talán egy picivel gyengébb játékost mondanék, tehát mondjuk 100 körül itt.
Aha.
Tehát nagyon ritkán, de az ügy természete folytán időnként előfordul, hogy megtörténik egy ilyen eredmény. És a Niemann egy nagyon tehetséges fiatal játékos, és a fiataloknál egyébként is jellemző a formaingadozás, tehát hogy vannak brilliáns óráik, perceik, napjaik, és aztán utána kicsit gyengébben játszanak. És a Carsonnek természetesen lehet rossz napja, különösen úgy, hogy ő azért már többször elmondta, hogy igazából a hosszú partikat unja, fárasztja, az már nem motiválja. Tehát, és ugye itt ő éppen azért is lehetett, két célja volt ebben az időszakban már. Az egyik az, hogy megőrizze a saját maga által felállított veretlenségi rekordot, amit ugye a Niemanntól elszenvedett vereség megszakított. A másik, hogy ő szerette volna elérni a 2900-as élő határt, ami egy újabb álom, ami 18-szor ugye meghaladja a saját korábbi rekordját, de egy vereség a Niemanntól ezt tehát hetekkel, hónapokkal vagy évekkel is visszavetheti. Tehát ez neki egy komoly presztízs és a saját céljai akadályozó vereség is volt.
Világos. Egyébként, ami még az érdekesség ebben, hogy azért ez a fajta összeg, hogy 100 millió dollárokra perelnek, azért ez egy komoly nyomásgyakorlás is egyúttal, tehát még egy olyan nagy cégnél is, mint a chess.com, hogy inkább visszaengedik játszani, mint hogy azért egy ilyen összegű kártérítést a végén meg kellene fizetni. Tehát ilyen szempontból per taktikailag, akkor, ha jól értem, annak ellenére, hogy voltak hiányosságok a keresett levelekbe, de bejött a Niemann jogi csapatának a számítása.
Hát én is azt gondolom, ugye nem ismerjük az egyesség részleteit, de azért valójában ez nem egy 100 milliós per volt, mert 4-szer 100 milliót kért, tehát 400 milliót plusz a következményi károknak a bíróság általi kompenzálását, ami nem volt összegszerűségében meghatározva. Tehát ez egy 400 milliós per volt tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy valójában így van, ez egy borzasztó nyomásgyakorló eszköz. Most képzeljük bele a Nakamurának a helyébe, hogy egyszer csak beperdik 400 millió dollárra, amit akár el is veszíthet.
Igen. Ez azért pestiesen, szóval hát 1 milliárd forint, bocsánat, ha hát azt veszed, akkor nem hogy 1 milliárd, hanem bőven 40 milliárd forint fölötti tételről. Hát,
nem tudom, ki kéne számolni most az árfolyam alapján, de óriási összeg. Igen.
Uh-huh. Jó. Hát, a sakvilágra ez milyen hatással van, mit gondolsz, ez az egyesség? Megnyugtatta a kedélyeket?
Én azt gondolom, hogy megnyugtatta a kedélyeket, rávilágítja a figyelmet arra, amit eddig is tudtunk, hogy nagyon oda kell figyelni a játék, hogy azt szokták ezt mondani, integritására, tehát mind online, mind pedig élőben, tehát már élőben is nagyon oda kell figyelni. Ezt különösen azért van ugye jelentősége, mert 2024-ben jövőre sakkolimpiát fog rendezni a Magyar Sakkszövetség, és ott is nyilvánvalóan ezeket a csalás elleni szabályokat, meg metódusokat alkalmazni is kell majd.
És mik az esélyek a magyarok számára jövőre?
Hát,
jó, van egy kiváló sakkozónk, aki már román színekben játszik, ha jól tudom.
Hogy mondjam ezt finoman, voltak olyan időszakok, amikor jóval optimistában tekinthettünk a nagy világversenyek elé, mint most, szerintem. De nehéz, ha fiatalok egy év alatt is rengeteget tudnak fejlődni, de most egyelőre nem tűnünk favoritnak, hogyha ez a kérdés.
Világos. Jó, akkor még csak záró gondolatként mesélj arról, hogy te hogyan sakkozol, elsősorban ezen a chess.com-on, vagy baráti társaságban, vagy neked ez milyen hobbiaid között hányadik helyen áll mondjuk a lehető.
Az igazság állítani. Az, hogy én nagyon komolyan szerettem volna sakkozni, tehát én tényleg el voltam szánva, hogy sakkvilágbajnok legyek, de nyilván a 20 éves korom körül ezzel az álommal le kellett számolni, és azóta én annyira nem vagyok motivált egy-egy ilyen partira. Néha valóban a chess.com-on leülök, és nevben ilyen gyors sakjátékokban megmérem a tudásomat, de nagyon sokszor maradok alul, és ez picit bosszant, tehát, hogy magamhoz képen is nagyon béna vagyok. Hát az idő, meg ugye az, hogy fiatalon nagyon jól játszottam, ez eléggé frusztrálja az embert, amikor a saját teljesítményét kell értékelni későbbiekben.
Az nem frusztrálja egyébként? Még egy utolsó kérdés, hogy ugye amikor mi fiatalok voltunk, akkor a gépek azért nem voltak annyira erősek, és most a mesterséges intelligencia, ahogy elmondtad, ennyire erős, hogy gyakorlatilag esélye sincs ellene. Vagy inkább ugye másokkal játszol, és akkor bízol benne, hogy ők nem csalnak.
Ez az utóbbi, ugye egyszer még mondta nekem Horváth József nagymester, aki, hogy attól, mert föltaláltuk a gépjárművet, 100 méteres síkfutás még mindig van. Tehát ugye kocsival is gyorsabban tudunk menni, mint ahogy tudunk futni, de mégis az emberek közötti versenynek természetesen van értelme, és aztán időnként persze kapok a chess.com-tól értesítést, hogy úgy látják, hogy valamelyik korábbi ellenfelem az megszegte a fair sakkozásra vonatkozó szabályokat, ezért élő pontokat írnak jóvá a számlámon. Én sose szerettem, vagy nem láttam értelmét a csalásnak, de tény, hogy most nagyon sok van. Főleg azért, mert nagyon, online nagyon könnyű csalni. Ugye egyszerűen egyik laptopodon futtatod a chess.com-ot, a másik laptopodon a sakkozó programot, és azt léped, amit a sakkozó program a javasol, ezen a laptopon is kész. Tehát ez a könnyű elérhetőség az sokakat csábít arra, hogy akkor egy ilyen hamis teljesítményt hozzon létre.
Igen, de becsapós is lehet, mert a mesterséges intelligenciát ugye a chess.com is használja, és akkor ezzel akár kiszűri azokat a csalókat, akik szintén használják el.
Így van, tehát ez nagyon érdekes, ilyen algoritmus háború zajlik. Nyilván a rendőrök mindig mennek hogy van, vagy ez a Pandórok, a csendőrök után, tehát hogy mindig folyik ez a versenyfutás, aki talál ki ott.
Ja, igen, általában azok mennek el a sportban is, ugye, akik dopingolnak, és azok
Igen.
ellenőrök pedig általában egy pár lépéssel később, de ugye a sportban ezt úgy oldják meg, hogy 10 évvel belül, hogyha valaki lebukik, akkor 10 éven belül még elvehetik az eredményeit, tehát ilyen szempontból egy elég hosszú elévülési idő van ahhoz,
Igen, itt,
hogy valaki sikert ér el.
van itt még egy ilyen elméleti problémát vetett föl ez az egész ügy egyébként, mert bár ugye amikor Niemann ő elismerte, hogy 12 évesen meg 16 évesen csalt pénzes versenyeken, tehát pénzdíjak voltak kiírva, akkor ugye ő azt mondta, hogy ez egy gyerekes csíntevés, de már a 16 éves korában ő biztosan professzionális sakkozó volt, tehát az eredményei meg a képességei alapján, de ugye semmilyen szabályozás nem vonatkozott az online sakkozásra. Tehát ezt valamilyen módon majd, én azt gondolom, hogy erre is vonatkozom, valamilyen ilyen sportjogi szabályozásnak biztosan lenne helye, hogy most hogyan különítjük el a gyerekcsínyeket a komoly, tényleg olyan bűnöktől, ami utána akár ilyen sakkarriereket törhet, vagy bármilyen karrier törhet kerék, derékba.
Igen, nyilván itt a vétőképesség, ami 14 éves kor általában e fölött jöhet szóba a csalás. Jó, köszönöm Dani a beszélgetést, és hogyha bármi új információ van ebben az ügyben, akkor azt meg fogjuk osztani a kollégákkal.
Köszi szépen!